Békesség néktek Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Hálás szívvel köszöntünk körünkbe benneteket, minkó család. Az Úr áldásával kezdjük meg a 215-ös számú énekünk éneklésével, mai szombat Isten tiszteletünk. A 215-ös mind a négy verszeket énekeljük. És a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól az Úr. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Amen. Aki teheti, boruljon, és így imádkozzunk együttesen. Mennek és földnek teremtő nagy Istene, dicsőség és hála neked, Uram, azért, hogy szeretetedből, kegyelmedből és nagy bölcsességedből még tartod az életünket. Köszönjük neked, hogy ellátsz bennünket minden földi jóval, és köszönjük neked, hogy próbákat is adsz. Szeretnénk az ige által az igébe kapaszkodni, és hinni azokba az ígéretekbe, amelyek erősek, és soha meg nem változnak. Azt mondod, hogy ne féljünk, mert a gonosz nem közelek hozzánk. Csak a sarkunkat mardossa, de nem tud ártani a lelkünknek. Köszönjük neked, hogy a Krisztus Jézus győzelme által ez az életünkbe is megvalósul. A nehéz próbákban hiszük, hogy ez a fény, ez az erő körülvesz, és nem hagyja, hogy elveszünk. Szeretnénk erősen kapaszkodni ebbe az ígéretbe, és azért borultunk le most is előtted, megköszönve azt, hogy nem látjuk, hogy miért, de akkor is hisszük, hogy értünk, és a mi üdvösségünkért zajlik mindez. Fogd a mi kezünk, nyisd meg a mi elménk és szívünk, segíts nekünk, hogy Krisztust tudjuk figyelni, Krisztust tudjuk követni, bárhova megy. Hogy akkor, amikor jön, tudjunk megállni előtte, szentül és fethetetlenül. Hírünk téged most jelen meg, ami összejövetelünkön és szent lelked által tisztíts meg bennünket minden fáradtságunktól, minden rossz gondolatunktól, és segíts, hogy át tudjuk adni magunkat te neked. Vezéreld az ige szólóját, hogy semmi ne hagyja el az ő száját, ami nem a te akaratod szerint való. És ad nekünk azt a békességet, amelyet ígértél, hogy egész héten ennek fényében és ennek erejében tudjunk tevékenykedni ott, ahova rendeltél bennünket. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy az imádkozás lelkületével akarsz bennünket láthatatlan és látható egyházadat összetartani. Most együttesen emeljük fel szavunkat imában. Az adventista gyerekvédelmi intézményekért köszönjük neked, hogy lehetőségünk van ebben a munkában is részt venni. Erősítsd meg az ő erejüket, Uram, és add meg az ő, és nyisd meg az ő lehetőségeiket, hogy egyre több embert és gyermeket elérjenek, és megismertessük veled a te szeretetedet. Gyömrőn Szilvási András testvérér is az ottani gyülekezetért, Medgyesegyházon pedig Bicskei Robertért imádkozunk. Köszönjük, Atyánk, hogy van gyülekezetünk, köszönjük, Atyánk, hogy vannak lelkészeink, akik szolgálhatnak ott. A Szentlélek vezetését kérjük az ő életükbe, erősíts meg őket, és mutass utat, mert biztosak vagyunk, hogy rengeteg ember van még a környékükön, aki rád vágyakozik. Attól, hogy megtalálják őket, be tudják mutatni a te jellemedet. Egyre többen csatlakozzunk, akik dicsérhetünk téged. És nyugdíjas munkatársunkért, Kozvan Károlynéért is felemeljük szavunkat. Hálát mondunk neked, Bram, hogy szolgálhat téged, hogy tartod életét, és bármilyen nehézsége van, te a kezedben tartod őt. Áldásaid záporozzanak rá továbbra is, és ott, hogy lámpás legyen ott, ahol él. Gyülekezetünkben pedig Bekele Katikáért is üdvözlünk. Mindenható Isten nehézségei és betegségei egy öreg otthonba vezérlik most őt. Távol lesz tőlünk is, annyit se tudunk segíteni, amit eddig tettünk. De köszönjük neked, hogy gondviseléseddel kézben tartod az ő ügyét. Kérünk az ő lelkéért és az ő elméjéért, hogy amíg épp, addig érints meg, hogy mindent tudjon átadni neked, hogy igazán tudjon bűnbocsánatot nyerni, és megigazulni, hogy mikor eljön a te országod, találkozhassunk vele. És ha nekünk még feladatunk van az ő életében, adj nekünk önfeláldozó akaratot, hogy ott tudjunk lenni mellette. Áld meg az ő segítőit, áld meg az ő családtagjait, és adj neki is őszinte üdvösség ismeretet. Jézus nevében kértük, hogy hallgass meg gyenge imánk, és tegyél többet a mi kéréseinknek. Amen.
Amen.
Mai napon a adakozás célja a helyi gyülekezetnek érdekében, és engedjétek meg, hogy előtte elolvassam a kis történetet, amely a 1 Korintus 6.19.20 versekhez van csatolva. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok a bennetek lévő Szentlélek temploma, és azért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Sokan azt gondolják, joguk van azt tenni saját testükben, amit akarnak. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, megváltónknak és Urunknak, a Szentlélek betölt bennünket, és bennünk lakik. Ettől kezdve testünket nem tartjuk saját tulajdonunknak, mert nagy áron vétettünk meg. Nem csoda, hogy ellen vált. A Krisztus példázatai című könyvben ezt mondja. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Aki a természet törvényeinek áthágásával megrövidíti életünket, és alkalmatlaná, vagy aki megrövidíti életét, és alkalmatlaná teszi magukat a szolgálatra, vétkeznek, mert megrabolják Istent és embertársaikat is. Az a felhívás, hogy ne bénítsuk meg szándékosan testünket a rossz szokásokkal, amelyek rossz egészségi állapotot eredményeznek, és megakadályozzák azt, hogy tökéletes szolgálatot tegyünk Istennek. És az az ima, hogy megköszönjük Istennek, hogy a Szentlélek ajándékát adta nekünk, aki bennünk lakik, és segít, hogy jóságpárok legyünk mind tetteinkben, mind pedig gondolkodásunkban és testünkben is. Amen. Ennek fényében gyűjtsük össze adományunkat, énekelve a megszokott énekünket. Menjetek be kapuim áradása, tornácaiba dicséretet kell. Menjetek be kapuim áradása, tornácaiba dicséretet kell. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
Az igét az 50. zsoltárból olvasom. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Mennyi jó atyánk, olyan hálás a mi szívünk ezekért az ígéretekért, amit az ígédben adsz nekünk, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, téged segítségül hívhatunk, és te meghallgatod a mi imádságainkat. Köszönjük, hogy akár lelki, akár testi kívánságaink vannak, és ha az egyezik a te akaratoddal, akkor teljesíted. Urunk, örömmel hoztuk el a tizedünket, hálaadományainkat is. Kérünk, hogy legyen az útja az, ami neked tetsző. Áld meg a mi életünket, a mi sáfárkodásunkat is, a saját jövedelmünkkel, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Amen.
És most pedig szeretettel köszöntjük körünkben a Rinkó családot, és egyben a Rinkó Sándort, aki az ígét fogja szólni. Az Úristen áldjon, és vezérelje a te szolgálatod.
Köszönöm szépen. Hát én is szeretettel köszöntök itt mindenkit. Olyan jó látni a régi ismerőseimet, barátaimat, testvéreimet. Jó itt lenni közöttetek, és az jutott eszembe, amikor néztük ezeket a kis missziós filmeket, meg ahogy itt vagyunk, hogy igazából olyannyira nincs jelentősége annak, hogy milyen nagy, vagy milyen szép, vagy milyen tényleg teljes értékű gyülekezeti épületben vagyunk. Isten azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok közöttük, és ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, és én tulajdonképpen ennek ennek a szellemében, vagy ennek a tényleg ez az ima is, amit elmondtál, engem is nagyon megerősített, így az Úrban való elcsöndesedésből származó erő, ami számunkra megadatik. Tehát ez az, ami ahogy én is szeretném ezt a mai ige szolgálatot felépíteni. Adja meg az Úr, hogy mindannyiunkat így meg tudjon erősíteni, így az ige által, mert tényleg erre van szükségünk. Egész héten megvannak a magunk gondjai, akár a családi, akár a munkahelyi, akár azért, mert mondjuk nincs munkahelyünk. Sok minden lehet mindannyiunk, és van is mindannyiunk életében, és azért jövünk ide, hogy megerősödjünk, és ahogy az előbb olvashattuk, illetve hallhattuk a tized kapcsán az imában, amit felolvasott a testvérnő az igében, hogy megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez a dicsőítés, ez nem csak annyit jelent, hogy mondjuk leborulunk az Úr elé, és mondunk neki egy hálaimát. A dicsőítés különben ennél többet is jelent, amikor az Úr megszabadít bennünket, akkor mi elkezdünk ráfigyelni, és a dicsőítés az azt jelenti, hogy elkezdjük visszatükrözni Jézus jellemét. Majd erről fog szólni egyébként az ige szolgálat is, teljes egészében, hogy tulajdonképpen azáltal tudunk minél inkább megerősödni, hogyha egyre inkább visszatükrözzük Jézus jellemét. És ez rendkívül fontos, hogy olyan sok gátló tényező van abban, hogy mi ezt hitelesen meg tudjuk tenni, hogy valóban, mint egy tükör olyanok legyünk, hogy amikor ránk néznek, meg amikor velünk beszélgetnek, meg amikor látják a mi cselekedeteinket, akkor sokszor, amikor esetleg vonzódnak hozzánk, lehet, hogy nem is tudják, hogy rajtunk keresztül Jézushoz vonzódnak. Ez egy nagyon szép gondolat, de ezt jó lenne megélni, és erről szeretnénk prédikálni Biankámmal együtt. Szeretném nektek most a kisebbik lányomat úgy bemutatni, mint akivel már egy éve közösen szolgálunk. Beszoktam őt építeni az ige szolgálataimba, és még annyit hagy mondjak erről, ahogy a Lónyai utcai református gimnáziumba jár, ugye most a 9-et végezte el. Egész évben ő volt az, aki az áhítatokat tartotta hétről hétre a gyerekeknek, és hát tulajdonképpen kapott is két dicséretet is, meg osztályfőnöki dicséretet ezért, mivel hogy az osztályban így segítette a gyerekeket így Krisztusra figyelni, és tulajdonképpen ő az Ószövetségből, ahogy tanulmányozta, minden nap nagyon sokat tanulmányozza az igét, és ahogy tanulmányozta az Ószövetségben, majd meg fogjátok látni, hogy milyen igéket sorakoztat fel, őt is ezt kezdte foglalkoztatni, és felállított három csoportot, hogy milyen törvényszerűségek mentén alakulhat ki az emberben az, hogy elkezd Jézusra figyelni, elkezd saját maga felkészülni Jézus fogadására, elkezd azzal foglalkozni, hogy másokat is fel tudjon erre készíteni, és utána pedig én már majd az Új Szövetséggel folytatom az ő tulajdonképpen ige szolgálatát. Tehát most először őt hallgatjuk egy 15 percben.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. És először is egy ige verssel szeretném, ige szakasszal szeretném kezdeni. 2 Krónikák könyvéből 33. fejezet 10-től a 13. versekig. 2 Krónikák 33. fejezet 10-től 13. versekig. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem fegyelmezének rá. Reájok hozzá azért az Úr az Asszíria beli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babiloniába vivék. Mikor pedig... Mikor pedig nagy nyomorúságban volna, fohászkodik az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezze néki, és meghallgatván könyörgését visszahozzá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. A következő ige szakaszt pedig a 2 Krónikák 33. fejezet 20-tól 25. versekig szeretném olvasni. Az pedig így szól. 22 esztendős vala Ámon, mikor uralkodni kezdett, és 2 esztendeig uralkodik Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedik az Úr szemei előtt, miként az ő atya Manassé cselekedett volt, mert áldozik Ámon minden a báványoknak, amelyeket az ő atya Manassé csináltatott, és azoknak szolgált. Meg sem alázta magát az Úr előtt, mint az ő atya Manassé megalázta magát, hanem még sokasita Ámon a bűnt, pártott ütének pedig az ő szolgái ő ellene, és őt saját házában megölik. A föld népe pedig levágá mindazokat, akik Ámon király ellen pártott ütének, és királyá tevé a föld népe Jósiást, az ő fiát helyette. A harmadik király pedig Jósiás, akiről egy ellenvált idézetet szeretnék felolvasni. Jósiás 31 évig uralkodott. Trónra lépésekor a hitük tisztaságát megőrzők reménykedni kezdtek abban, hogy megállítja az országot a romlás lejtőjén. Mert az új király félte Istent, jól lehet csak 8 éves volt. Kezdettől fogva azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Gonosz királytől származott, kísértések vették körül, amelyek atya nyomdokára csábították, s nem sok tanácsosa bíztatta a helyes út követésére. Jósiás mégis hű volt Izrael istenéhez. A letűnt nemzetékek botlásainak intő példáját látva, a bűn mélysége helyett, ahova atya és nagyatya süllyedtek, a jót választotta. Nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Ebből a történetből 3 csoportot szeretnék felállítani. Az első Manassé király, aki egy bálványimádó király volt, és elfordult Istentől. Ezért az Úr megengedte az asszíroknak, hogy megtámadják őket, és ezek után pedig elfurcolták Manassé királyt Babilonba. És az ottani nyomorúságában megalázta magát, és Istenhez kezdett el fohászkodni a szabadulásért. Az Úr pedig meghallgatta őt, és visszavitte őt Jeruzsálembe, ahol a király eldobta a bálványait, és Istennek épített új oltárt. Erre tanítva a népét is. Tehát Manassé csoportja az, amikor a rossz úton járunk, amikor elfordulunk tudatosan Istentől, de aztán észrevesszük az Úr kegyelmét, amely belelép az életünkbe, és ezáltal újra helyes útra tudunk, ezáltal a helyes útra tudunk térni. Manassé fia, Ámon, ő nem tanult apja hibáiból, apja példájából, hanem még megsokisította a bűnt a nép között, és teljesen elfordult az Úrtól. Az ő csoportja azokat az embereket képviselik, akik nem tanulnak az előttük lévő példákból, hanem még jobban elfordulnak Istentől, és a másokat is a rosszra befolyásolnak. És ugye Ámonnak a bűneinek a következménye az volt, hogy csupán csak 2 évig uralkodott, és a népe ellene fordult, és saját házában ölték meg. Tehát azoknak, akik ebbe a csoportba tartoznak, az lesz a bűnük következménye, az lesz a büntetésük, amely a bűnük következménye. A harmadik csoport Jósiás, Ámon fia, Manassé unokája. Ő hűséges maradt Istenhez, és nem érdekelte azt, hogy az édesapja előtte milyen bűnöket követett el, hanem csak is az Úrra figyelt, és az ő vezetését engedte az életébe, és egy kicsit sem engedett a jóból, és abból, amit az Úr mutatott neki. Tehát, hogyha mi is Jósiás csoportjába tartozunk, akkor mi sem engedjük azt, hogy a bűnek kicsit is beszivárogjon az életünkben, hanem engedjük azt, hogy Isten vezessen bennünket. Az a kérdés, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Jósiás ugye tudatosan elfordult a rossztól, és a jó irányba haladt, és ahogyan már mondtam, nem engedett a bűnnek egy kicsit sem az életében. Ezt példáztatni szeretném, hogyha van egy palackos üveg, amire jól rácsavarjuk a kupakot, akkor a palackos üveget nem tudjuk összenyomni. Azonban, ha egy picit is a kupak szorításából engedünk, akkor már az egészet össze tudjuk nyomni. Ugyanígy van ez az életünkben is a bűnnel kapcsolatban. Hogyha egy kicsit is engedjük, hogy a bűn bele szivárogjon az életünkben Sátán csapdái által, akkor már nem kérdés az, hogy milyen borzalmas következményei lehetnek azoknak, akár egy kicsi bűnnek is. Tehát mindig ugyanúgy, ahogy Jósiás is, törekedjünk arra, hogy csak is Istenre tekintsünk, és mindig azt vegyük észre, hogy ő ott van mellettünk. És ezt nem én garantálom, hanem maga az Úr mondja azt, hogyha mi egy teljes állásfoglalást teszünk mellette, akkor ő velünk lesz. Ezt egy igével szeretném alátámasztani. Zsidókhoz írt levél 8. fejezet 10. verse azt mondja: mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával ama napok múltán, mond az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azt, és leszek nekik Istenük, és ők lesznek nékem az én népem. Tehát a végleges kérdésem az lenne, hogy mi melyik csoportban fogunk tartozni, amikor Jézus hamarosan el fog jönni. Úgy tekintünk-e az Úrra mindig, mint Jósiás, és az ő útján jól haladunk, vagy esetleg felébredünk-e úgy, mint Manassé? Vagy tovább alszunk, és leszünk-e álmonok? Azt kívánom mindenkinek, és remélem, hogy mindannyiunk abba a csoportba fog tartozni, amelyben Jósiás vagy Manassé volt, és nem csak magunk tudunk felkészülni Jézus visszajövetelére, hanem másokat is, ahogy ezekben a videókban is láttunk, másokat is fel tudunk készíteni, akár nagy tettek, akár kis tettek által szolgálni tudjuk azt, hogy Isten minél hamarabb eljöhessen, és minél hamarabb az ő szent lelkét ki tudja ránk árasztani, és azáltal pedig együtt lehessünk vele majd a mennyek országában. Amen.
Amen. Én szeretnék elétek hozni egy képet, így tulajdonképpen folytatásképpen, hogy jók ezek a tanulságok. Jók ezek látni, hogy mik azok a dolgok, amelyek veszélyként leselkednek ránk. És tényleg, ahogy mondtad, hogy maga az Úr ígéri meg. Van az a kép, amikor két férfit lehet látni hátulról. Nem lehet látni, hogy melyik egyik, melyik másik. Az a különbség, hogy az egyik férfi hátán van egy hátizsák. És a kép azt akarja bemutatni, hogy a hátizsákot viselő férfi Jézus Krisztus. De ki a hátizsák? Azért a férfi, aki ott van mellette. Ez egy csodálatos dolog, hogy szeretnénk belekapaszkodni az Úr igéjébe, szeretnénk belekapaszkodni az Úr ígéreteibe, és ő mindezt megígéri, bármilyen nehézségeink is vannak, ő akkor is mellettünk áll. Én szeretném Ézsaiás proféta szavait felolvasni, amikor ő a 60. fejezet első versében, tehát Ézsaiás könyve 60. fejezet első és harmadik versét szeretném elétek hozni. Így szól az Úr igéje: kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. És akkor a harmadik vers: népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Tehát ez olyan akár, mint egy ilyen matematikai egyenlet, hogy amikor az Úr dicsősége, hogy az első versben olvassuk, megláttatik rajtad, feltámad rajtad, akkor népek jönnek ahhoz a világossághoz, amelyet te tükörként tulajdonképpen megmutatsz az embereknek. Ez nem más, mint az, amikor rajtad keresztül megismerik az Urat, amikor te az Úr eredményes tanuljává válsz. Az ő visszatükrözése által. Rendkívül fontos dolog ez. Na most, hogyha szeretnénk ezt megélni a saját életünkben, akkor arra van szükségünk, hogy figyeljünk Krisztusra, és minden nehézség ellenére ragaszkodjunk hozzá. Mert a nehézségek azok jönni fognak. De Krisztus szeretne minket megerősíteni. És beszéltünk, és láttuk ezeket a kis videókat, hogy mennyire fontos a Krisztusért való szolgálat. Miért is? Mert a szolgálat által is megerősödünk, és a szolgálat által válunk egyre inkább alkalmasabbá arra, hogy lélekmentők legyünk. Ez nagyon fontos. Ne felejtsük el, hogy Krisztus nem más, mint a nagy lélekmentő. És ne felejtsük el, hogy Krisztus úgy vár minket maga mellé, mint az ő munkatársait. Tehát a hitünket, hogyha csak magunkban éljük meg, az nem sokat ér. A tőle kapott szeretetet, azt tovább kell tudnunk adni úgy, hogy az ő munkatársaiként. Ez nagyon fontos, mert az emberek erre fognak egyre inkább felfigyelni, hogy mi a Szentlélek vezetése által tudunk adni az embereknek tulajdonképpen egy másfajta látásmódot. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy van ezzel kapcsolatban egy jó tapasztalatom. Most, hogy már vissza kellett mennem a világba dolgozni, tavaly a Sziget-Szent Miklósi gyülekezet alapítást befejeztem, a gyülekezet működik, és tulajdonképpen utána már ilyen teljes állású lélekmentő szolgálatra nem volt lehetőségem, és hát kerestem munkát, szállodai recepciós lettem. Van Budán egy kis szálloda, és én ott vagyok ilyen recepciós, szeretem ezt a munkát, és nagyon érdekes dolog, hogy itt ugye most bekerültem a szállodának így a világába, és a munkatársaim azok, hát ugye nem hívők. És rácsodálkoznak arra, hogy én mitől vagyok olyan más, mint ők. Előzékeny vagyok, udvarias vagyok, barátságos vagyok, szolgálatkész vagyok. Meg lehet ezt tenni egyébként hívőség nélkül is, ez igaz lehet, na de akkor miért nem csinálják? Tehát ott van körülöttem 10 ember, és egyik sem csinálja. Egyik sem teszi, és ahogy én teszem, úgy viszont őnekik ez valahol jól esik. Ez egy nagyon érdekes, most volt egy úgynevezett meeting, amikor összegyűjtötték az embereket, hogy kinek mi az elképzelése a munkával kapcsolatosan, és kinek mi a problémája. És akkor, amikor érám került a sor, akkor mindenki azt mondta, az annak biztos nincs problémája. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ők nem is tudják, hogy amikor ez nekik jól esik, akkor rajtam keresztül Krisztus szeretete esik nekik jól. És most már nyílnak az ajtók. Már mondanak olyan dolgokat, amiket nem mondanak el, még egymásnak sem, de nekem elmondanak. És várják rá a választ. És rajtam keresztül Krisztushoz vonzódnak. Ezt én nem azért mondtam el ezt a példát, hogy na milyen ügyes a Rinkós Anyi. Ezt még véletlenül sem ezért mondtam el. Azért mondtam el ezt a példát, mert hogy működik, ez egy működőképes dolog, hogy Krisztus, ahogy egyre inkább átformál bennünket, rajtunk keresztül az a vonzerő, ami minket is hozzá vonzott, minket is Krisztushoz vonzott, rajtunk keresztül ez a Krisztushoz vonzás működik mások életében is. Persze nyilvánvaló dolog, hogy minél szűkebb a környezetünk, például most gondoltok a családi környezetünkre, annál inkább nehezebb ezt a vonzást, hogy ez a vonzást működtetni tudja Krisztus rajtunk keresztül. De azért jó elmondani egy-egy ilyen tapasztalatot, és nekem saját magamnak is jó belekapaszkodni abba, hogy ami a munkahelyemen működik, annak működnie kell a családom életében is. Mert az úgy nem lesz jó, hogyha otthon meg nem vagyok erre alkalmas. Tehát ez az a helyzet, hogy ez a legerőteljesebb Isten tisztelet, amely tulajdonképpen így az életünk által mutattatik be az embereknek. Hoztam egy gyönyörű idézetet Ellen White-tól, hallgassátok meg. Így szól. Engednünk kell, hogy az igazságosság napjának fényes sugarai beragyogják a szívünket, ugye milyen szépen megfogalmazza. Engednünk kell, hogy az igazságosság napjának fényes sugarai beragyogják a szívünket, hogy másokra tükrözzük ezt a fényt. Naponta részesülhetünk áldásban, és lehetünk áldássá mások számára, szeretetet, örömöt és békességet sugározva mindenfelé, amerre járunk. Van, mibe belekapaszkodnunk. Vannak ígéreteink. Naponta részesülhetünk áldásban, és lehetünk áldássá mások számára, szeretetet, örömöt és békességet sugározva mindenfelé, amerre járunk. Most pedig szeretnék elétek hozni még egy ilyen nagyon bátorító és felemelő tulajdonképpen ígéretet, de nem csak ígéretet, hanem egy ilyen törvényszerűséget. Lapozunk most a Jelenések könyvéhez, és ott pedig a 12. fejezethez. Erre az igeversre, amelyet most fel fogok olvasni, tulajdonképpen nem sokszor szoktunk egy ilyen formában gondolni. Nézzük csak meg a 12. fejezet első versét. Egy igevers. Így szól. És láttatték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba van felöltözve, és lábai alatt van a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Tudjuk mindannyian, hogy az asszony, amely a napba, vagyis az igazságosság napjába, ahogy az előbb olvashattuk, Malakiás próféta is így utal Krisztusra, természetesen az egyház. Na most az egyház azoknak az embereknek a úgymond a jelképe, akik kapcsolatban élnek Krisztussal és ragaszkodnak hozzá. Ilyen emberekből áll ugye az egyház, és akkor az igevers pedig azt kérdezi tőlünk, hogy mi is teszi ezeket az embereket, az egyházat oly szépé, hát az, hogy a napba vannak felöltözve. Visszatükrözik Krisztus fényét, a napnak a fényét. Ez idáig mind nagyon egyértelmű. Na de, mi az, amin áll ez az asszony? Úgy olvassuk, hogy a lába alatt van a hold. Tehát a hold is tulajdonképpen ilyen formában az egyház egyik előképének, egyfajta szimbólumának tekintető, na de milyen formában? Nézzük csak meg, hogyan ragyog a hold? Mi az egyetlen módja annak, hogy a hold ragyogni tudjon? Csak is az, hogy a nap fényét vissza kell, hogy tükrözze, és így világít a hold, hogy visszatükrözi a nap fényét, hiszen a holdnak van-e saját fénye, amelyet ki tudna bocsájtani magából? Nincs. Tehát ez ugye teljesen egyértelmű. És akkor hogy is jön akkor ebben az ígéret és a felemelés? Hát a holdnak azért vannak különböző fázisai. Van negyed hold, aztán fél hold, aztán háromnegyed hold, igaz? És aztán van a teli hold. És pontosan ugyanez vonatkozik mi ránk is, egészen pontosan szólva a mi jellemfejlődésünkre. Hagy mondjam azt nektek, hogy, és ugyanúgy magamnak is, elbukunk? Lehet. Vannak jelenbeli problémáink? Vannak. Sokszor van az, hogy negyed holdnak érzed magad? Velem együtt. Leszel fél hold is. Mert ez törvényszerűség. Ha ragaszkodsz Krisztushoz, és megengeded, hogy a Szentlélek ezt a jellemfejlődést munkálja benned. Esetleg félholdnak érzed magad? Leszel háromnegyed hold. Egészen addig, mi Krisztus teli holdjává fogsz változni. Ez meg fog valósulni az életünkben. Meg kell, hogy valósuljon a mi életünkben. Ez így lesz. Ez egy csodálatos dolog. Bízzunk az Úrban, hogy ő ezt ki tudja munkálni bennünk. Lehet, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy velem talán nehéz dolga van az Úrnak. De ki fogja munkálni bennünk? Mert ő az, aki elkezdte, és ő az, aki be is fogja fejezni. Tehát, és ő ezt szeretné, hogy miközben az ő munkatársaivá választ bennünket, aközben meg tudjuk mutatni az embereknek azt, hogy milyen vele járni. Na de, és akkor itt érünk el egy nagyon fontos pontod, amit már az előbb egy mondatban említettem, a szolgálat. Én megmondom őszintén nektek, hogy az adventizmus, a saját adventista életem, erre gondoltam, első 6-8 évében én egy nagyon rendes adventista voltam. Elmentem a gyülekezetbe, leültem a székre, aztán hazamentem a délelőtti igeszolgálat után, jól megebédeltem, és lefeküdtem aludni. Örülök, hogy nevettek, mert ez volt a célom, hogy bizony ilyen rendes adventista voltam, semmit nem csináltam az ég adta világon. Persze, akkor ne is csodálkozzunk, hogy az első 6-8 évben a, úgymond a jellembeli fejlődésem, meg a Krisztushoz, a Krisztussal való szoros kapcsolatom, az körülbelül olyan nagyon lassan fejlődött, hogy még a csiga is ezerszer lehagyott volna. De amikor az Úr hozzásegített ahhoz, hogy beleálljak az ő szolgálatába, és itt nem csak azt értem ez alatt, hogy elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, és akkor egyre több tudást halmoztam fel az agyamban. Ez még azért kevés. Ezt a tudást, ezt igazából meg kell, hogy éljük, ugye? És aztán ezt ki is kell tudni adni magunkból, másokat is Krisztushoz vonzva. Tehát amikor elkezdtem ugye a szolgálatot, a saját magam életéből is láttam azt, hogy hoppá, akkor az ember elkezd egyre gyorsabban fejlődni. Na most van-e nekünk tulajdonképpen lehetőségünk arra, hogy legyen egy ilyen szolgálatunk? Hogy tegyem fel úgy a kérdést, hogy az, aki szolgálatba akar állni, annak kell, hogy legyen ugyebár egy küldetése. Itt mese nincs, egy küldetésre van szükségünk. És van-e valamilyen látásunk? Van-e valami olyan, amit képviselni szeretnénk? Ez rendkívül fontos dolog. Tudjátok, sokat gondolkoztam azon, egészen pontosan Noé szolgálatán és Noé történetén. Azért ez egy, amit ő megcsinált, Az egy fantasztikus dolog. Tulajdonképpen egy Istentől elidegenedett, sőt, ahogy leírja a Biblia, egy gonosz világban képviselte Istent a bárkaépítéssel. És azt mondta az embereknek, hogyha szeretnél megmenekülni, akkor szállj be a bárkába. És nekünk is van egy ilyen küldetésünk. És ehhez a küldetéshez az időszerű keretet, az tulajdonképpen a Jelenések könyve 6. fejezetében található hármas angyali üzenet mutatja be, amelyet, hogyha mi el tudunk mondani egymásnak, és el tudunk mondani másoknak, akkor ez olyan, mintha modern Noék lennénk. És azt kell, hogy mondjam, hogy Isten így is tekint ránk. Na most, időszerű üzenetet mondtam. Az a helyzet, hogy az időszerű üzenet az azt jelenti, hogy van egy az embernek egy ilyen profétai látása. Egy ilyen küldetés érzete. Egy olyan hozzáállás az emberekhez és a világhoz, hogy Isten meg akar téged menteni. Van egy csónak, amiben bele lehet szállni. Szálljunk be együtt, hogy Isten meg tudjon minket menteni. Ez egy rendkívül fontos dolog. És hogyha ezt át tudjuk adni, ezt a látásmódot, ezt a küldetést, ezt, hogy így képviseljük Istent, akkor ez egy ilyen szoros közelségbe von minket Istennel. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogy úgy kezdődik ugye a hármas angyal üzenet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, igaz? A dicsőség szóra be lehet nyugodtan helyettesíteni a jellem szót, az egész szentírás vizsgálatát tekintve, és így akkor úgy is mondhatnám azt, hogy féljétek az Istent, és mutassátok meg a ti krisztusi jellemeteket. A Krisztustól kapott jellemeteket. világítsatok, ahogy Ézsaiás próféta az előbb elmondta. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez egy olyan jelentőségű dolog, amelyet ha mindig a szemünk előtt tudnánk tartani, akkor sokkal kevesebbet buknánk el. Sokkal kevésbé lennénk elerőtlenedve. Van itt egy dolog, amit viszont szeretnék megemlíteni. Noénak lehet, hogy könnyebb dolga volt, mint nekünk. Megmondom, mire gondolok. Noé azzal, hogy Istenhez tartozott, azzal tudta ezt megmutatni leginkább, hogy építette a bárkát. Ez egy ilyen nagyon egyértelmű dolog volt a kívülállók számára. Ellenben mi nem építünk bárkát, bár lehet természetesen is kell is, hogy legyen egy emberekért végzett szolgálatunk, de ez sokszor nincs meg. Vagy nem olyan látványos, mint mondjuk egy bárkaépítés. Meg a családunkban, vagy a munkahelyünkön, ott milyen szolgálatunk legyen. Ott se építünk bárkát. A bárka te magad vagy. Mi magunk vagyunk. Mert Isten minket szeretne. Mi általunk szeretne megmenteni másokat. És ez így nehezebb. Ehhez tényleg az Úrnak az kell, hogy át tudja alakítani a mi jellemünket. Ezért mondom azt, hogy a bárka, sok-sok bárka, mi magunk vagyunk. Az Úr át szeretne alakítani bennünket, át szeretne formálni bennünket, hogy mentésre alkalmas bárkák legyünk. Na de én azt mondom innentől kezdve, hogy ez egy izgalmas dolog. Ez egy nagy kihívás, ez engem érdekel. És én tényleg azt kell, hogy mondjam, én erre tettem fel az életemet. Bár most nem vagyok teljes állású lélekmentő, de erről nem mondok le. Erről nem vagyok hajlandó lemondani. És hogyha az emberek, most a világi emberek között egy ilyen hasonló mentalitással, mint amivel a lélekmentő szolgálatot végeztem, nem hasonló, ugyanazzal a mentalitással tudom képviselni Istent a világban, és ők rajtam keresztül vonzódnak Istenhez. És Isten, megengedem Isten szent lelkének, hogy egy ilyen megmentő bárkává formálja át az én életemet. Akkor azt mondom, hogy köszönöm Uram, hogy a munkatársad lehetek. Ez egy izgalmas kihívás, és én ezt nem akarom elfelejteni. Én ettől nem akarok eltérni. És ezért olyan fontos az, hogy megtanuljunk, ahogy Ézsaiás proféta mondta, felkelni, megengedjük tulajdonképpen, hogy keljünk fel, megengedjük ezt Isten szent lelkének, és világítsunk, és engedjük meg azt, hogy a jelenfejlődésünk az olyan legyen, mint ahogy a holdnál megfigyelhetjük, először negyed holdból fél hold, aztán fél holdból háromnegyed hold, és háromnegyed holdból aztán teli hold. Mindannyian tudatosan kell, hogy járjunk ezen az úton. Tehát most ne gondoljuk azt, hogy a Sanyi szép szavakat mond, és valahol ezeket mind én is tudom a saját életemben. Ez ideig oké. Na de ha elmondom szép szavakkal, azért mondom el, mert ez fontos lenne, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy ezen az úton haladunk, és ezen az úton akar minket az Úr előre vinni. Azt kell, hogy mondjam, hogy mire kell figyelnünk. Nyilvánvaló ezen az úton járva, hogy ez a jellemfejlődés, ez mind meg tudjon valósulni az életünkben. Kell ugye az ige naponkénti tanulmányozása. Kell ugye az, hogy ahogy az igét naponta tanulmányozzuk, figyeljünk emellett, az ige mellé téve a prófétaság lelkének tanácsaira. Mert csodálatos, ahogy ő időszerűen meg tudja fogalmazni számunkra a Biblia üzenetét. És kell a folyamatos szolgálat, és kell ez a képviselő tudat, ez a küldetés tudat. Rendkívül fontos dolog. És én azt mondom, hogy nem volt még ehhez hasonlóan fontos időszak, mint a mostani. Miért időszerűbb, vagy miért ez a legfontosabb időszak? Miért fontosabb, mint Noé időszaka? Noé idejében, vagy Noé ideje után volt a folytatás. Volt. Végül is a vízözön véget ért, és Isten adott egy újabb lehetőséget. Igaz? De Isten modern Noéként tekint mi ránk, és amikor a hármas angyali üzenet hirdetése lezárul, az azzal zárul le, hogy Jézus jön vissza. Nincs utána még egy lehetőség. Mi tényleg utoljára mondjuk az embereknek azt, hogyha meg akarsz menekülni, akkor szállj be a csónakba. Mi tényleg utoljára mondjuk el az embereknek. Mert mi Krisztus jövetelét közvetlenül megelőző időszakban érünk, az utolsó napokban. Nézzünk még egyszer csak egy Ellen White idézetet. A keresztényeknek fel kellene készülniük arra, ami nem sokára a világra jön nyomasztó meglepetés gyanánt, és erre Isten szavának szorgalmas tanulmányozásával kell felkészülni, és törekednünk kell arra, hogy életünket összhangba hozzuk előírásaival. Tehát itt jön az, amikor át kell gondoljuk azt, hogy ez a kis gyülekezet mivel tud szolgálni egymásnak, és mivel tud szolgálni a világnak. Mert ne felejtsük el azt sem, hogy nem csak a saját egyéni életünk van, hanem van a közösség életünk. És nem csak a saját egyéni küldetésünk van, hanem van a közösségünknek is a küldetése. És az Istentől kapott küldetése, és ezt mind a saját egyéni életünkben, mind pedig a gyülekezeti életünkben, a közös gyülekezeti szolgálatunkban meg kell, hogy valósuljon. Tehát nem csak azért jöttünk be ebbe a gyülekezetbe, hogy itt úgymond jól érezzük magunkat, hanem azért is, hogy a gyülekezetnek legyen az a szolgálata, amely által a gyülekezethez vonzódnak és idejönnek be az emberek. És Isten egy ilyen szolgálatra hív bennünket, és azt kéri, hogy tulajdonképpen engedjük meg a Szentléleknek azt, hogy ilyen emberekké változtasson át minket, mind az egyéni életünkben, mind pedig a gyülekezeti életünkben. És én azért beszéltem ezekről a dolgokról, és azt próbáltam bennetek tudatosítani, hogy Isten ezt el fogja végezni mindannyiunk életében. És legyen ez egy tapasztalat, legyen ez egy mindannyiunk életében egy valóság. Amen.
Nekünk szóló igét koronázzuk meg a 153-as számú énekünkkel. 153-as számú énekünk első két verszakával, majd ima után a harmadikat énekeljük. Drága Hon, ragyogóbb, mint a nap. 153-as.
Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük neked azt, hogy te mindig, mindig újra és újra megerősítesz bennünket. Noét napról napra megerősítetted, minden nehézsége ellenére abban, hogy ragaszkodjon hozzád. És Noé napról napra egyre szorosabb kapcsolatot ápolt veled. És mindvégig alkalmas maradt arra, hogy képviseljen téged és küldetését eredményesen megvalósítsa. És hálások vagyunk azért, hogy mi utolsó Noék lehetünk. Elmondhatjuk az embereknek azt, hogy ha meg akarsz menekülni, szállj be a csónakba. Hálások vagyunk azért, hogy te ebben a megváltozott világban is adsz nekünk segítséget, hogy megváltozzunk, és eredményes tanulságtevői tudjunk lenni. Hálásak vagyunk azért, hogy amit Noé életében láttunk, azt azért tanulmányozhatjuk, és azért figyelhetjük meg. Mert amit akkor elvégeztél, te most is elvégzett azok életében, akik hozzád ragaszkodnak. És mi döntöttünk, mi melletted döntöttünk. És elfogadjuk ezt a küldetést. És köszönjük arra, hogy te azt, hogy te napról napra felkészítesz bennünket arra, hogy ezt a küldetést, ezt eredményesen képviseljük az emberek között, családtagjaink, szomszédaink, munkahelyünk, az egész világ előtt. És köszönjük azt, hogy ezek nem üres szavak, mert ami egyszer már megvalósult Noé életében, az meg fog valósulni a mi életünkben is. És sokkal gazdagabban, mint ahogy Noé életében megvalósult. Urunk, köszönjük neked azt, hogy így járhatunk veled, és hogy a te munkatársaid lehetünk. Segíts nekünk a belső misszióban, a gyülekezet életében, és segíts nekünk a külső misszióban is. Mert nagyon fontos az, hogy az egyéni életünkben és a gyülekezeti életünkben is ez megvalósuljon. Köszönjük neked mindezeket. Köszönjük neked, hogy ezt az üzenetet küldted ma hozzánk. És köszönjük neked, hogy felemeltél bennünket. Hogy képessé fogsz tenni rá. Egyre inkább. Minden nappal. Ahogy közeledik a te visszajöveteled. A te ingyen kegyelmedből. Amen.
Amen.
És hazavisz minket ebbe a drága homba.
Beszélgettünk egy Biblia órán, és most rakódott össze bennem ez a gondolat, hogy mikor Noé befejezte a bárkát, nem kellett hívja az állatokat, hanem jöttek maguktól. Ha mi is építjük ezt a bárkát, és így gyülekezeti szinten együtt Nem kell majd hívjuk az embereket. Látni fogják, hogy ide kell jönniük. És hiszük, hogy ha akarjuk, hogy a telehold megvalósul rajtunk is. Adja Isten, hogy kitartsunk és így legyünk. Most pedig szeretettel várunk mindenkit egy közös ebédre. És délután készülünk a Szent Pál napra, ahol a szolgálatunk az itt van.